A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Urunk, hálásak vagyunk azért, hogy valóban a te drága véred minden bűnt el tud fedezni, mindent le tud mosni, és mindentől meg tud tisztítani, szabadítani. És ez a drága vér elég ahhoz, hogy az ember egészen újat kezdhessen, új életet. Hogy tiszta lappal induljon az élete, hogy tiszta víz kerüljön az élet poharába. És Urunk, azért könyörgünk, hogy most erről a drága vérről hallhassunk, amely minden babonától, minden bálványtól, mindentől, ami előtted nem kedves, attól megtisztítson. És Urunk, kérünk azért, hogy adj figyelmes szívet, halló fület. Hisszük azt, Urunk, hogy a te lelked tud világossá tenni számunkra mindent, mindent, amit erre a mai délelőtre elkészítettél. Urunk, kérünk azért, hogy szentelj meg bennünket jelenléteddel, és add, Urunk, hogy áldás lehessen az ige hallgatókon. Amen. Hallgassátok meg hitel és figyelemmel azokat az igéket, amelyeket erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Mózes 5. könyvének 7. fejezetében a 25. 26. verset, aztán szintén az 5. könyv 13. fejezetéből a 7-től a 9. versig, aztán a 18. fejezet 10-től 12-ig, valamint a 14. verset, aztán Ézsaiás próféta könyvének 8. fejezetéből a 19. verset, és végül a Galatákhoz írott levél 5. fejezetéből a 20. 21. verset a következőképpen. Isteneik szobrait égessétek el, ne kívánt meg a rajtuk levő ezüstöt vagy aranyat sem, ne vedd el magadnak, mert törbe esel általuk. Utálatos ez Istened az Úr előtt. Ne vigyél be ilyen utálatos dolgot a házadba sem, mert téged is kiirtanak, mint azt. Tartsd azért undorítónak, tartsd utálatosnak, mert ki kell azt írtani. Ha testvéred, anyádnak a fia, vagy a saját fiad, leányod, kedvelt feleséged, vagy testi-lelki jóbarátod titokban így csábítgat, menjünk és tiszteljünk más isteneket, akiket nem ismertél te sem, atyáid sem, azoknak a népeknek az istenei közül, akik körülötted vannak, akár közel, akár távol, a föld egyik végétől a föld másik végéig, ne engedj neki, és ne hallgass rá, ne szánd meg, ne kíméld, és ne mentegesd azt. Ne legyen köztetek olyan, aki a fiát vagy leányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző. Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövevénymondó, jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó. Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Mert ezek a nemzetek, amelyeket elűzöl, jelmagyarázókra és varázslókra hallgatnak, de neked nem engedi azt meg Istened az Úr. Ha majd azt mondják nektek, hogy forduljatok a halott idézőkhöz és jövendő mondókhoz, akik suttognak és mormolnak, ezt feleljétek. Nem Istenéhez kell fordulnia a népnek, a holtakhoz kell fordulni az élő helyett. A test cselekedetei nyilvánvalóak. Paráznaság, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irítség, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás, és ezekhez hasonló. Amint azelőtt megmondtam, most megismétlem, akik ilyesmit tesznek, nem lesznek Isten országának örökösei. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Ámen. Szívembe jöjj! Szívembe jöjj, jöjj szívembe most, Úr Jézus. Ó, jöjj ma még, lakója légy, jöjj szívembe.
szívemben most, Úr Jézus.
Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Sok-sok napja imádkozom ezért a mai alkalomért. Évente csak egyetlen egyszer veszünk elő egy-egy ilyen nagyon nehéz témát, és sok-sok imádság van mögöttem, hiszen olyan nehéz téma az, amely meg kell, hogy mondjuk, hogy leterheli az ember szívét. De azért kell ezeket elővenni, mert nagyon meg tud bennünket terhelni embereket, mindaz, amiről most fogunk hallani. És tudom, hogy gyülekezetenken kívül is, de sajnos sokszor látom és tapasztalom, hogy gyülekezeteken belül is vannak olyan jelenségek, amelyekről most szó lesz. Hosszú órák imádságának eredménye az, hogy most előttetek állhatok. A babonaságról, a bálványokról, az okkultizmusról lesz ezen a mai alkalmon szó. Csak azok kedvéért, akik nem hallhatták a korábbi alkalmakat, igehirdetéseket, azok kedvéért mondom, hogy 2017. november 12-i és 2018. május 13-ai igehirdetésekben már foglalkoztunk ezekkel a témákkal. Ahogy említettem, ugye, a babonaság 2017. novemberében, a babonaságról, az okkultizmusról már volt szó, csak más aspektusból, más megvilágításból, illetve másra helyeztük a hangsúlyt. Aztán 18. májusában beszéltünk az egészségkultuszról, arról, hogy van-e keresztény jóga, ugye sajnos ma ez egy trendi, ami a világban tapasztalható, hogy erre nagyobb hangsúlyt fektetnek a jógára, a pilátesre, és azzal foglalkoztunk, hogy van-e keresztény jóga, illetve van-e keresztény természet, gyógyászat. És a mai alkalmon pedig arról hallhatunk, én azt a címet adtam a mai ige hirdetésemnek, hogy mivel válasz közösséget. És hallhatunk a babonákról, a bálványokról, és nyilván a teljesség igénye nélkül arra nincsen lehetőség. Én direkt a héten utána néztem, hogy mennyi hiedelem, mennyi babona van. Hát drága testvérek, hogyha azon most végig mennénk, akkor lehet, hogy egy hónapos alkalmat kellene tartanunk, mert rengeteg van. Én nem is gondoltam volna, hogy mennyi babonaság van a magyar hagyományban, a magyar kultúránkban. Mennyi hiedelem. És nyilván csak a teljesség igénye nélkül fogok néhányat kiemelni, és ezekről beszélni. És ajánlom a testvéreknek a figyelmébe, hogyha valakit érdekelnek a korábbi szolgálatok, igehirdetés szolgálatok, az erről szóló tanítást meg lehet hallgatni a honlapunkról, illetve el lehet olvasni. Szükségesnek érzem, hogy ezekről az Isten igének a fényében újra és újra halljunk tanítást, mert sokszor tudatlanul is csinálunk olyan babonás dolgokat, amelyek meg is kötözhetnek bennünket. És az emberek talán sokszor nem is veszik komolyan, de tényleg meg tudnak kötözni bennünket. És ezek az ártatlannak vélt babonák pedig hatnak az életünkre, hatnak a mindennapjainkra, hatnak a cselekedeteinkre. Azt gondoljuk, hogy ártatlanok, még talán viccelünk is velük, de a szívnek a mélyén el van ültetve egy-egy ilyen magocska, és az szépen kicsirázik, szépen növekszik, tudnilik, ezek mind-mind hitet feltételeznek. És erre szeretném majd a hangsúlyt fektetni, hogy minden babona, minden bálvány hitet feltételez. És lehet, hogy az ember nevet rajta, de a sátának csupán az a célja, hogy bogarat ültessen a fülbe, bogarat ültessen abba a kis szívecskébe, aztán az majd idővel elkezd dolgozni. Néhány példát hadd hozzak. Van olyan babona, hogy péntek 13. De azt gondolom, hogy ezt talán annyira nem is kell magyarázni, mindenki ismeri ezt. Péntek 13. A köztudatban az van, hogy Ez egy szerencsétlen nap. Bal szerencsés nap. És hogyha lépünk egyet, akkor láthatjuk, kedves testvérek, hogy a péntek 13 mennyire átszövi az embernek az életét, mennyire átszövi az embernek a szívét. De nézzük meg azt, hogy honnan ered tulajdonképpen. Mert minden néphiedelem és minden babona mögött van valami. Van, ami ahonnan ered. És az fontos mindenek előtt leszögezni, hogy minden babona, minden bálvány okkultizmus mögött a sátán áll. Az ördög félelmet, aggódást és kétséget akar ébreszteni az embernek szívében. Hát, hogyha csak a péntek 13-ra gondolunk, drága testvérek. Hát vannak olyanok, ez valós dolog, vannak olyanok, akik arra a napra kivesznek szabadságot. És nem mennek el dolgozni. Sőt, nem mennek semmi komolyabbat tenni. És vannak olyanok, akik már a péntek 13-at meglátják a naptárukban, akkor már félnek. Miért? Mert minden mögött a sátán áll, drága testvérek. Azért, mert a sátán akar félelmet, aggódást, kétséget ébreszteni az ember szívében. És ne felejtsük el azt sem, hogy Jézus azt mondta az ördögről, azt olvashatjuk János evangéliumának 8. fejezetében, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva. Neki ez a végcélja. Ez pedig a félelmen keresztül tudja elérni. Az ember rettenetesen tud félni, amikor az emberen a félelem lesz úr, akkor mindenre képes lesz. És ezt idézi elő a péntek 13. Féljél attól a naptól, rettegjél, mert a szerencsétlenséget hoz neked. És nézzétek meg, hányan valóban félnek, nem mennek semmit sem tenni azon a napon. És mi van a hátterében? Hát amit itt látunk. Kétes háttere van, de a kutatók az utolsó vacsora történetére vezetik vissza, ahol 13-an ültek az asztalnál. Látjuk ezt a szép festményt, híres festőnek a festménye. 13-an ültek az asztalnál. Jézus és a 12 tanítványa. A péntektől való félelem szintén a Bibliából ered, hiszen Jézust is pénteken feszítették keresztre, és az ókori Rómában minden kivégzés pénteken történt. A néphiedelem szerint a pénteken kötött üzletnek rossz vége lesz, a pénteken született állatok betegek lesznek, és ezen a napon vart ruha pedig szétfoszlik. A Biblia kutatók szerint Ádám pénteken esett kísértésbe, én nem tudom, bevallom őszintén, nem gondolom, hogy nagyon lenne rá utalás a Szentírásból, és Káin pedig szintén ezen a napon ölte meg Ábelt. Erre se találunk utalást a Szentírásban. Egy kicsit olyan félelmem van ezekkel a kutatásokkal kapcsolatban, hogy a sátán fordítva dolgozik, mert Bibliával akarja alátámasztani, hogy hogyan akar félelmet gerjeszteni emberek szívében. A statisztikai adatok azt bizonyítják, és nagyon is valós problémát jelent a péntek 13-tól való félelem. Egy amerikai kutatás eredményei szerint csak az Egyesült Államokban több mint 21 millióra tehető azoknak a száma, akiket valódi félelem tölt el péntek 13-mal kapcsolatban. Gondoljatok bele, hogy majdnem a lakosságnak a 10%-a, aki valóban fél és retteg a péntek 13-tól. A sátának mindig az a módszere, hogy vallásos körítéssel tálaljon olyan dolgot, ami még inkább elszakítja az embert az Istentől. A sátán sosem egyenes, hanem ő mindig ködösít, csúsztat, és mindig mást ad, amit mutat. A babonákban is elhiteti, hogy oltalmat nyerhet az ember, és eközben pedig félelmet ad a szívekbe. Hát mi ez, ha nem fél? Milyen jó az az ábra, hogy megmutatja, hogy az ember fél. A péntek 13-tól fél, a macskáktól is mennyi mindentől tud rettegni. És ártatlannak tűnő babonák is ebben a félelemben tartják az embereket. De van egy másik példa, kiömlött só. Ha ügyetlen voltál és kiborítottad a sót, a babona szerint veszekedésre számíthatsz a ház falain belül. A sóval kapcsolatos babonák valószínűleg a múltbeli értékességéből származnak. A só ugyanis értékes árucikk, tartós hitószer és fizetőeszköz is volt. Mivel ilyen fontosnak és drágának számított a só, még természet feletti erőt is tulajdonítottak neki. A hiedelem szerint, ha valaki például a válla fölött átdobta, még az ördögöt is távol tartotta magától. A sátán ilyen egyszerű becsapásával elhiteti az embereket, hogy ennyire távol, ennyivel távol lehet tartani őt, és a sónak ilyen nagy erőt tulajdonít. És azt gondolják, hogy majd a só távol tartja. Hát hadd mondjam, drága testvérek, hogy ez egy nagy-nagy butaság. Sokakban pedig az a félelem él, hogyha kiborul a só, akkor veszekedés lesz. Azért lesz veszekedés, szeretnék veletek őszinte lenni, testvérek, azért lesz veszekedés, hogy összeugrasszon benneteket a sátán, vagy mert lehet, hogy olyan kiállhatatlan természetű vagy. De nem attól lesz veszekedés, mert kiömlik a só. És miért könnyebb elhinni, hogy a só távol tudja tartani a sátánt, mint azt komolyan venni, amit az ige mond. Jakab levelében azt olvashatjuk, engedelmeskedjetek azért Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Miért könnyebb egy sóban hinni, mint annak az igének, amit olvashatunk Jakab levelében? Álljatok ellen az ördögnek, és az el fog futni. A sátán azzal akar elhitetni, ami úgysem igaz. A só nem tudja távol tartani, ezért akarja, hogy ebben higgyél, de az ige, az Isten iránti engedelmesség az valóban távol tartja. Aztán megemlíthetjük a sokak által a gyakorlatban alkalmazott úgynevezett lekopogást. Hát két magyarázat létezik. Miért kopogunk le jó és rossz dolgokat? Miért épp fa felületen tesszük, és hogyan segít ez a kis rituálé? Az egyik az az ősi hiedelem, hogy valamely szent fát megérintve az ember védelmet kap a szemmel veréstől és az ártó szellemektől. Így a kimondott gondolat, ha rossz, akkor nem valósul meg, ha jó, úgy is marad. Ilyen szent fák a kőrisfa, a galagonya vagy a tölgy, és ebből eredhet, hogy ha tesszük is, nem csak mondjuk, hogy lekopogjuk az adott dolgot, akkor valamilyen fa felületet keresünk. És vannak ilyenek, akikkel beszélgetek, és akkor távol vagyunk valami fától, és akkor jaj, nem akarom elkiabálni, és akkor szépen keres valami fát a környezetébe, oda megy, és akkor ráadásul alulról fölfelé kell lekopogni. És aztán visszajön, és folytatjuk a beszélgetést. Hát nem megkötözöttség ez. Nem megkötözöttség. A másik magyarázat szerint a lekopogás voltaképpen zajkeltés, annak érdekében, hogy a szellemek és gonosz erők ne hallják meg az ember jó vagy rossz dologról szóló mondatát. A jót ugyanis megirigyelhetik, a rosszat pedig valóra válthatják a hiedelmek szerint. És ezt elkerülendő, miközben beszél, az ember kopog néhányat, és az ártó lelkek egyszerűen nem értik az ajtól, amit mond. Hát hadd mondjam, drága testvérek, hogy semmilyen szent fa, lekopogás nem védi meg az embert. Az ártó lelkek, a gonosz szellemek, a sátán eszközei, amely által szintén a félelmet akarják elődízni az emberben. Nem? Hát ez is egy félelem. Inkább lekopogom, biztos, ami biztos. A Krisztusban hívő ember nem kopog le semmit. Mert nem fél semmilyen ártó szellemektől, de még magától a sátántól sem kell félni, csupán felmérve az erőviszonyokat ne kezdjünk ki vele. Nekünk semmi közünk, semmi tennivalunk nincsen a sátánnal, nem kell vele foglalkoznunk, hagyjuk ezt Jézus Krisztusra. Nekünk az a feladatunk, hogy imádkozzunk, Jézusnak pedig az a feladata, hogy a szabadítást elvégezze. És ne adjuk oda a hitünket ilyen dolgoknak, hanem egyedül Jézus Krisztusban higgyünk. Aztán léteznek ilyen szerencsét hozó babonák is, amelyekben bízva az embernek szerencséje lesz, legalábbis ezt gondolja. Hát itt néhányat csak Tényleg a teljesség igénye nélkül néhányat ide raktam a diákra. Hát itt középen látjuk a Fortuna istennőjét. A római mitológiában a Fortuna a szerencse istennője, aki egyben a sors és az élet esetlegességét is megszemélyesíti. Egyes szobrain bekötött szemmel, mint ahogy itt is egyébként látjuk, bekötött szemmel ábrázolják, ami azt jelképezi, hogy ő maga sem látja előre, mi fog történni rövidesen, mivel a szerencse létrejöttének fontos eleme a meglepetés. És kezében egy óriás szarvat tart, ott látjuk a bőségszarvat, aminek csúcsa egyes ábrázolásokon becsavarodó, lehet látni egyébként, és a bőségszarú öblő szájából potyognak Fortuna lába elé a gazdagság különféle jelképei, például az aranypénzek, ami szintén ott a lábainál hever. Azt sokan hisznek például a négylevelű lóherében. És időt töltenek azzal, hogy találjanak a kertben. Aztán beleteszik valamilyen könyvecskébe, vagy irattárcába, és bízva abban, hogy az majd szerencsét hoz. Emlékszem, hogy egy családtagom, rendszeresen, amikor együtt mozogtunk, együtt mentünk valahová, akkor, hogyha volt egy kis kert, egy rét, vagy kis legelő rész, akkor órákat képes volt négy kézláb mászni a lóherék között. Csak hogy azért, hogy négy levelű lóherét találjon. És a hagyomány szerint minden levélnek szimbolikus jelentése van. Az első a reményt, a második a hitet, a harmadik a szeretetet vagy szerelmet, a negyedik pedig a szerencsét testesíti meg. És nézzétek meg, hogy a jelentése is milyen ördögi, nem? Még egyszer, az egyik levele a hitet, a másik levele a reményt, a harmadik levele a szeretetet. 1 Korintus 13. Micsoda ördögi dolog ez. Vallásos palástot ad neki a sátán, hogy megtévessze a vallásosakat is. És ettől lesznek vallásosak, hogy mindent elhisznek. Hiszékenyek és vallásoskodók azok, akik mindent elhisznek. A hívők egyedül Jézus Krisztusban hisznek, és nem keverik, nem ötvözik, nem párosítják semmilyen más hittel. Aztán látjuk a szerencse patkót. A hiedelem szerint védelemmel szolgál, szerencsét hoz. Sokszor lehet látni épületeken, házaknál, ott fölrakják a falra, vagy lehet például autóknak az elején, ott a motorrácsnál oda szoktak helyezni ilyen patkókat. De miért? A legegyszerűbb magyarázat, hogy bajelhárító szerepe merő tükre a ló lábára vert patkóénak. Ha ugyanis a ló lábát megóvja a rögös földtől, talán megóv minket is a veszedelmes világban. Gondoljunk bele. És ebben hisznek emberek. Ebben hisznek. És ezért gyűjtögetik a négylevelű lóherét, meg ezért tesznek patkót a házba, vagy az autóra. Nem hitet feltételez ez is? Vagy sokan, és azt gondolom, hogy ezt sem tudják, hanem egyszerűen tudatlanságukban csinálják ezt az emberek, oda tettem a lottót. Hát most mindenhol reklámozzák, hogy több mint 3 milliárd forintot lehet nyerni. Én is már néha játszottam a gondolattól, hogy mit csinálnék 3 milliárd forinttal. Nagyon sok mindent tudnék vele csinálni, de egy biztos, ha nem lennék bölcs, és hadd mondjam el nektek, hogy nem vagyok bölcs, akkor biztos, hogy a pénz az elvinni az életemet. Tudnék az igében mit olvashatunk? Azt olvashatjuk, hogy minden rossznak a gyökere a pénz szerelme. Van valaki, nem is mondok települést, teljesen mindegy, hogy városban vagy Bokortanyán, nyert egy nagyon nagy összeget a lottón. És teljesen kifolyt a kezéből a pénz, nem igaz, hagyján, hogy kifolyt a kezéből a pénz, de teljesen tönkre is tette az életét. Hogy? Sokan erre nem is gondolnak. Például úgy, hogy a családtagjai elfordultak tőle. Miért? Hát azért, mert jöttek a családtagok, hogy adjál már ennyi pénzt, mert szükségem lenne rá, hogy a hitelemet ki tudjam fizetni, és így meg úgy, meg amúgy. Hogy eszembe jut a magyar lotó történelem egyik legnagyobb összegét megnyerő ember, még a média is foglalkozott vele, több mint 2 milliárd forintot nyert ez az illető, fölvette a pénzt, és egy év alatt teljesen tönkretette az életét olyannyira, hogy ezt megírta könyvben is. Kiadta a könyvben, hogy hogyan fordult el tőle az összes családtagja, és olyan döbbenetes, hogy a könyvnek a kiadását már nem élte meg, mert öngyilkos lett. Gondoljatok bele. És nyilván ez nem azt jelenti, hogy minden gazdag bölcstelenül kezeli a pénzt. Ne értsétek félre, nem, de azért igaz az a magyar közmondás, hogy a könnyen jött pénz könnyen megy. Ha csak ebből a közmondásból indulok ki. De hogyha a tékozló fiú példázatát vesszük elő, ő is hirtelen kapott nagy örökséget. Emlékeztek a példázatra? Hirtelen nyert, vagy hirtelen kapott nagy örökséget. Aztán oda szegődtek az összes barátok, ugye? Meg az ivócimborák, meg a kurvák. Most bocsánat, ez van a példázatban, nem akarok csúnyán beszélni, de tényleg jöttek a nők, barátok, minden, nagy ölelkezés, meg minden. Aztán gyorsan elfolyt a pénz, és hirtelen a barátok is, meg a nők is, meg az ilyen prostik is szépen lekoptak. És egyedül maradt. Mert ilyen ezt tudjátok. És sokan nem is gondolják, hogy akkor, amikor töltik ki a lottó szelvényt, akkor miben bíznak? Hát a fortuna istennőben, a szerencsében. Hát így is hirdetik a lottót, lesz malacod. És lehet, hogy az embernek lesz malaca. Most engedjétek meg, tényleg nem bántóan szeretnék fogalmazni, csak maradva a tékozló fiú példázatánál, aki ismeri a példázatot, tudja, hogy mire gondolok. Nemhogy nem malaca lesz. Lehet, hogy nyerni fog a lotton, de eljut egészen a disznó állapotig, a vájúig, mert sokszor odáig jutnak el emberek. És egyértelmű és olyan világos, ne a fortuna istenőjének hódoljunk, ne abban bízunk, ne a vak szerencsében. Tudod, hogy lehet pénzed? Úgy, drága testvérem, hogyha becsületesen megdolgozol érte. Ennél jobban nem is lesz. Mert Isten meg fogja áldani. De csak a becsületes munkát fogja megáldani Isten. Az ilyen könnyen szerzett pénzeket nem fogja Isten megáldani. Sőt, látjuk, hogy sokszor rosszak lesznek a következményei. És minden, amiről eddig szóltam, láthatjuk, hogy hitet feltételezem. Hinnünk kell a 4 levelűben, hinnünk kell a patkóban, hinnünk kell a szerencségben, abban az 5 számban, amit beixelünk. Aztán hinnünk kell a játékban, ugye szerencsejáték, már a nevében is benne van szerencsejáték. És hitet feltételez mindez. És minden, amiről eddig szóltam, ez ezt feltételezi, hogy higgyél benne. És a sátán azt a hitet kéri el, ami egyedül Istent illeti meg. És mennyire igaz Napóleonnak az a mondata, azt mondta egyszer Napóleon, hogy az emberek mindent elhisznek, csak ne legyen benne a Bibliában. És ez tényleg így van. Ez tényleg így van. Mindent elhisznek az emberek. Mindent. Még egyszer mondom, hogy magam elé képzelem azt a drága családtagomat, akit egyébként úgy szeretek, de olyan nevetséges, ott kúszott, mászott, 4 kézlábon, 4 levelű lóherét talál. Mindent elhisznek az emberek, csak ne legyen benne a Bibliában. És bődületes, hogy az emberek mennyi mindent képesek elhinni. Csupán azt nem hiszik el, amit az Isten ígért, mondott nekik az igében. Miért? Mert a sátán hazug, a sátán becsap, a sátán elvesz, megfoszt mindentől. Ő azon dolgozik, azon fáradozik, hogy az ember ne higgyen Istennek, és ne higgyen Istenben. És akinek a szíve meg van osztva, és most nagyon kemény dolgokat fogok mondani testvérek, de tényleg csak a szeretet miatt, akinek a szíve meg van osztva, mert ennek is, meg annak is hisz, az valójában egynek hisz, a sátánnak. És ezért mondtam itt, a vallásos babonaság, ezt nem lehet, hogy Istenek is hiszek, meg a sátának is, nem. A vallásos babonaság az oda vezet, hogy a sátáné lesz a szív. Nem lehet a babonákban és az Istenben is hinni egyszerre, egyidejűleg. És ezért mondja Isten, itt a Mózes 5. könyvének 18. fejezetében, mert ezek a nemzetek, amelyeket előzöl, jelmagyarázókra és a varázslókra hallgatnak, de neked nem engedi azt meg Istened az Úr. Vagy erre hallgatsz, vagy arra, de a kettőre együtt nem lehet hallgatni. Tudjátok, Isten szótárában nincsen olyan, hogy is-is, hanem csak vagy-vagy van. A szíved vagy az Istené, vagy a sátáné. De nem lehet ez is meg az is. Vagy ez, vagy az. És hadd tegyem föl a kérdést, drága testvérem, hogy kié a te szíved? Kié a te szíved? Kivel válasz közösséget? Mert azt gondolom, hogy ez a legfontosabb kérdés, ez volt a legfontosabb kérdés novemberben is, hogy kinek nyitsz ajtót, 2017 novemberében. Ugyanez volt a kérdés 2018 májusában is, hogy te kivel válasz közösséget, és most is ugyanez a kérdés, hogy kivel válasz közösséget, hogy kié a te szíved. Azt mondja Jézus a Máté evangéliumában, azt olvashatjuk a 6.24-ben, senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodik majd, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhatok Istennek és a mammonnak. Tudjátok, ez a kérdés az ilyen radikális kérdés, amit itt Jézus mond. Ilyen radikális kérdés. És talán kérdezitek magatokban, hogy mit kell ennyire kiélezni a dolgokat. Egyszer valaki nekem föltette a kérdést, hogy most mit kell ezt ennyire komolyan venni, hát most lekapogom és. Azért, mert ez hit és közösség kérdése. Kiben hiszel és kivel válasz közösséget? És ezt a kérdést veti fel a témánk, a mai témánk. Kiben hiszel és kivel válasz közösséget? Mert vagy az egyikkel, vagy a másikkal. És hogy jobban megértsük, párhuzamot lehet vonni a házassággal, hogy kit szeretsz és kivel válasz közösséget. Mert a házasságban sem működik, legalábbis hát tudom, hogy már olyan világot élünk, hogy már ezt is hozzá kell tennem a prédikációban, legalábbis normális körülmények között. A házasságban sem működik az is-is. Ugye, amit ott a baloldali képen láthatunk. Nem működik. Ott is kizárólagosság van. Vagy, vagy. El szoktam mondani esküvőköm, azzal, hogy én a feleségemnek igent mondtam, én minden nőre nemet mondtam. Tehát azt nem lehet, hogy a feleségemnek is igent mondok, meg egyébként Jucikának is igent mondok. Tehát ilyet nem lehet. Illetve lehet, csak szerintem az asszony biztos nem jött volna hozzám. Ugye? Miért? Mert ő nem akarja, hogy osztozkodjunk a szíven. Ő nem akarja ezt. Nem akarja, hogy a szívé, az én szívemet megosszam Nórikával is, meg Jucikával is. A feleségem úgy jött hozzám, amikor kimondtam az eskü szöveget, hogy én, Zsarnai Krisztián, esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, Szent Háromság egyik az Isten, hogy Urbán Nórát igazán szeretem. Nem tettem oda, hogy éjjaj, és még Jucikát is. Nem lehet osztozni ezen a szíven. És ezért kell hangsúlyozni, hogy Isten szótárában nincsen olyan, hogy is-is. Nincsen. Hogy egyébként a babonáknak is, a Fortuna istennőjének is, a szerencsében is, meg a lottóötősben is, meg a lóherében, a négylevelű lóherében is, meg a patkóban is, de egyébként eljárok gyülekezetbe, és én Istenben is hiszek. Ilyen nincs. Ilyen nincs. Hát magyarázhatnám én a feleségem, mert drágám, hát én téged úgy szeretlek. Úgy szeretem a kezeidet, olyan szép kacsód van. De Jucikának meg az óra szép. Hát ilyet nem lehet. Akkor nem szeretem a feleségemet. És nem szeretem Nórát, és nem szeretem Jucikát sem. Egyébként nincs Júcika, annyit idézem egy Júcikát, nincsen semmi Júcika, még ismerősöm sem. Nehogy itt elinduljon valami pletyka, és jövő hétre már azt halljam, hogy hát a lelkész úrnak van egy ilyen Júcika nevezetű ismerőse, lehet, hogy ott van valami. Nem osztozom én senki, drága testvérek. Az én szívem egyedül a feleségem, és tudom, hogy a feleségem szíve egyedül az enyém. És ugyanígy ezzel párhuzamosan az én szívemet nem osztom meg senki és semmi mással, egyedül az Úrral, és egyedül az Úré a szívem. És egyedül benne szeretnék hinni, és benne bízni, és nem bízok semmi másban, sem lóherékben, sem lótöltősben, se totóban, semmi az ég, se kaparós hósegyben, semmiben az ég adta világot. Hát a hívő ember ezt nem teheti meg. Mert Isten országában nincsen is-is, hanem Isten országában csak vagy-vagy van. És tudjátok, ezért ilyen radikális ez a kérdés. És ezért tehetjük fel a kérdést, hogy kivel válasz közösséget. Mert lehet így is közösséget vállalni, nézd meg, ahogy a bal oldalon. És sajnos tudjátok, milyen sokan megcsinálják ezt. Tudjátok, milyen sokan. Hogy hány lelki gondozói beszélgetésem van éppen ezekből kifolyólag. Ilyet nem lehet csinálni. És igénk útmutatást ad arra nézve, hogy Isten teljes hitet kér. Mint ahogy egyébként a feleséged is, meg a férjed is teljes szeretetet, szerelmet, a teljes szívedet kéri, Isten is a teljes szívet kéri. A népétől is azt kérte, azt olvashatjuk, drága testvérek, ott Mózes könyvében, 5. könyvének 6. fejezetében. Szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És most ezért is húztam alá, de a teljesen van a hangsúly. Ha nem fél szívvel, meg negyed szívvel. Szokták mondani, én ezekkel annyira nem értek egyet, de nem akarok szavakon lovagolni. Szokták férfiak mondani az asszonynak, hogy jaj, drágám, te vagy a szívem csücske. Hát elég nagy baj, ha csak az a csücsök. Annyi jut az asszonynak. Az egész szíved legyen az asszonynak. Ne a szívem csücske, hanem az egész szívemet az iránta való érzett szeretet és szerelem töltse be. Nem fél szívvel. És ugyanígy azt mondja az ige, a teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Istennél nem fér meg a babona, a bálvány és Isten. Önálló ez nem fér meg. Mert vagy a babonákban hiszel, és a bálványokban, vagy Istenben. Vagy a vak szerencsében, a lóherében, a lottóban, a fortuna istenőben, vagy a mindenható Istenben. Vagy abban hiszel, hogy a fa meg tud védeni téged, vagy abban, hogy Isten oltalmaz meg téged minden veszedelemtől. Tudod, a szíved az egy olyan hely, amiben Isten csak akkor vesz lakozást, ha onnan mindent kész vagy kitakarítani, és kész vagy mindennel leszámolni. Ahogy olvashattuk itt, Elzsike néni olvasta a lekcióban. Olvassátok el még egyszer, hadd helyezem a szívetekre, Máté evangéliumának 12. fejezetéből, ott a 43., 44., 45. verset. Jézus azt mondja, ha te kitisztítod azt a házat, a szívedet, van szép képet használ egyébként. Ha te kitakarítod, kitisztítod, de gazdátlan marad az a szív, akkor visszamegy abba a gonosz lélek, még heted magával, még rosszabbak lesznek, rosszabbat vesz magához, és az utóbbi állapotánál is rosszabb lesz magához is. Éppen ezért Isten csak akkor vesz lakozást abban a szívben, ha onnan mindent kész vagy kitakarítani, és kész vagy mindennel leszámolni. Tudjátok, Isten ilyen radikális lépésre hív. És ne kopogd le, és ne félj a sótól, és ne fürdesd a gyermekedet szenes vízbe. Emlékszem, mikor Anna lányunkat vártuk, és már ott a nagyon szülés határán voltunk, tartottam az Isten tiszteletet. Egyik gyülekezeti tagunk mondja, hogy jó, hát tisztelendő úr, ha megszületik az a gyerek, azért szenes vízbe mindenféleképpen mosdassák meg. Hát gondoltam, persze ez úgy megy ott az osztályon, beviszek oda a steril szülőszobába, beviszek szenes vizet, és akkor megfürdetem a gyereket. Tehát ez így megy egyébként. Mert régen tudom, hogy ezt csinálták így, meg sajnos sokszor ma is csinálják, hogy levegyék a rontást a gyerekről. És gondoltok bele, ki mondta ezt? Nem a szülésznő, meg nem az orvos mondta, hanem egy gyülekezeti tagú mondta, hogy tisztendőr, fürdessük meg a gyereket szenes vízben. Ennyire áthatja sajnos még a gyülekezeteinket is. Sok ilyen butaság. Ne fürdessétek a gyermekeiteket szenes vízbe, ne akar tudni a jövődet, ne üsz tarot játékot, ne táncoltas asztalt, ne beszélj elhunyt szeretteidnek a sírnál, ne legyél babonás, ne legyenek bábányaid. Mert azt mondja Isten igéje, ha bemélj arra a földre, amelyet Istened az Úr ad neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. Ne legyen olyan nálad, aki a fiát vagy a leányát áldozatul elégeti, ne legyen jós, se varázslást űző, jelmagyarázó vagy igéző. Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó, mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Éppen ezek miatt, az utálatos dolgok miatt űzi ki előled ezeket a népeket Istened az Úr. Légy fedhetetlen Istened az Úr előtt, mert ezek a népek, amelyeknek a földjét birtokba veszed, varázslókra és jósokra hallgatnak, de neked ezt nem engedi meg Istened az Úr. Vegyük komolyan ezt az igét, drága testvérek. Két nagyon fontos dolog van ebben a részben, mert utálatos az Úr előtt mindez. És ha Isten előtt utálatos, akkor én ezt nem fogom tenni. A másik, de neked ezt nem engedi meg Istened. A hívők nem tehetik ezt. Bemégy arra a földre, kezdődött ott a 9. vers ezzel. Bemégy arra a földre, azaz, mit jelent ez? Nagyon egyszerű, ennek nem csak történelmi üzenete van, hanem lelki üzenete is. Azaz, ha Istennel akarod élni az életedet. Akkor, amikor a vándorló nép átlépte a Jordán folyót, ezzel azt mutatta, azt közvetítette, azt fejezte ki, hogy innentől kezdve Istennel akar közösséget vállalni. Egyiptom a szolgaságnak a szimbóluma. Kánaán földje pedig az Istennel való közösségnek a szimbóluma. És azzal, hogy elfoglalták, ha bemégy arra a földre, ez azt jelenti, hogy ha te Istennel akarsz közösséget vállalni, akkor te ezeket nem teszed, mert Isten előtt utánlatos ez. És ne hallgass senki és semmi másra, egyedül Istenre. Isten igéje legyen számodra iránytű, amely megmutatja a helyes irányt és a helyes utat. Azonban minden babonás dolog egy-egy mágnes, mert tudjátok, meg lehet bolondítani az iránytűt egy mágnessel. És minden babonás dolog egy-egy mágnes, ami a céltól távolít el és meghamisítja a helyes irányt. És vegyük ezt nagyon komolyan. Egyedül Jézus Krisztusra tekintsünk, az ő igéjére, mert az lesz mindannyiunk számára a helyes irány, és akkor lesz igazán boldog a szív, és ő azt ígérte, azt olvashatjuk a Timóteusi levélben, mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Hát éppen amikről az előbb beszéltem, ezek mind-mind félelmet ébresztenek az emberben. Hát gondoljatok bele, valaki azért vesz ki szabadságot péntek 13-án, mert bal szerencsét hoz neki. És ettől fél. És Isten igéje milyen világos, nem? Nem a félelem lelkét adta nektek Isten, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak lelkét. És amit a sátántól kapsz, az a félelem, amit Istentől kapsz, az a békesség. És a kérdés az, hogy kell-e neked ez a békesség? Kell neked ez a békesség? Mert ezt csak úgy kaphatod meg, ha Jézussal, ha csak és kizárólag Jézussal vállalsz közösséget. Amen. Imádkozzunk. Urunk, add, hogy minél többen vele tudjanak közösségben lenni, közösségben élni. Olyan szomorú látni azt, hogy mi megy ebben a világban. És látjuk azt, hogy a sátán hogyan vezeti óránál fogva a világot. És a szerencsejében bízik, és azt gondolja majd, hogy a kabalák, meg a különböző dolgok meg fogják védeni, és éppen ezek lesznek majd, amelyek a félelembe taszítják. Urunk, kérünk azért, hogy tégy minden ilyentől szabaddá. És te látod ezt a drága gyülekezetet, hogy ki miben ismert magára. Olyan jó, hogy én ezeket nem ismerem, és olyan jó, hogy én nem látok embereknek a szívébe. De jó látni azt, hogy, és jó tudni azt, hogy te tudod, hogy kinek mire van igazán szüksége. És hogy ki érezte magát éppen találva a mai ige hirdetésben. Uram, kérlek azért, hogy munkáld ki bennünk, hogy egyedül veled vállalhassunk közösséget, és ahogy majd énekelhetjük az énekben, hogy csak Jézus az, aki segíthet. Nincs más, aki üdvösséget adhatna, aki békességet adhatna, aki a félelmeket elveheti. Urunk, kérünk, hogy védj el minden félelmet tőlünk, és attól, hogy te töltsd be a mi életünket, szívünket.